A mi atyánk. Vallásos életünkben jelentkező gondok megítélésébe, ha valamivel nem boldogulunk, könnyen rámondjuk, válságban van. Válságban a hit, az egyház, a nevelés, a család, még az imádság is válságban van. Válságban a mi atyánk, írták már sok esztendővel ezelőtt. De nem a mi atyánk került válságba, hanem az azt végző lelkület. Valami lényegbe vágó bajnak kell lenni, ha csak néhány eléggé ijesztő tényre utalunk is. Általában azt lehet mondani, hogy a mi atyánk elimádkozása a megszokott, nagyon ismert és tudott szövegek gondolattalan, benső gazdagságra nem utaló és lelki magatartást ki nem váltó elmormogásban áll. Különösen bántóan nyilatkozik meg ez akkor, amikor változó imák refrénjeként sor kerül a mi atyánk elvégzésére, például a keresztút az imaórák végén. A lelkipásztorok a szokatlanabb vagy esetleg nagy műgonddal készített eredeti imáikat kellő és méltó hangsúlyozással végzik, és a záró imaként vett mi atyánkot szinte bántó hangeséssel egy szokványos recitáló a szavak megformálására is alig ügyelő módon mondják és mondjuk el. A hívek pedig szinte fölmentve érzik magukat a figyelem feszültsége alól, és felszabadítva érzik magukat bensőjük elpihentetésére. A mi atyánkkal mint egy megfejeljük, megtoldjuk mondókáinkat. Nagyon újítani akarás lázában azt ajánlották az igehirdetőknek, hogy a szokványos mi atyánk helyett valami eredetibb imával zárják a szentbeszédet, írta jó 60 esztendővel ezelőtt Belon Gellért püspök atya. Nem szabad igazságtalannak lennünk a bajok kiélezett fölhozásában sem, és lehet magyarázó szempontokat találni a visszáságokra is. És legfőképpen utalnunk kell arra, hogy katolikus hívőknek a mi atyánk egyetlen imádsága. Valójában a mi atyánk körüli felfogáson kell javítani, és utalni arra, hogy amint az oltári szentség a királyok és koldusok eledele, úgy a mi atyánk is egyformán kell, hogy kielégítse a szellem óriásoknak és egyszerű szíveknek igényét, és hogy miként ugyancsak az oltári szentség azokat tölti be a szellem gyönyörűségével, akik ráéheznek. A szellemi jóllakottság csömöröseit pedig a gondolattalanság unalmával bocsátja el az Úr, ahogy Mária imádkozza. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Eckhart mester, késő középkori teológus, filozófus, az Úrhoz szóló ima magyarázata előtt néhány megjegyzést tett. Először, mivel az isteni dolgok tekintetében pogányok vagyunk, azért buzdít elsőként arra, hogy kérjünk és imádkozzunk. Másodszor, Isten a szeretetét ajánlja föl nekünk akkor is, ha távol vagyunk. Ilyenkor hazahív bennünket és fölemel. Harmadszor pedig figyelmezzünk jóságára oly módon és olyan nagyon jó, hogy szükségszerű adnia. Negyedszer jegyezzük meg, hogy semmi mulandót ne kérjünk Istentől, hogy miért. Vegyük fontolóra a következőket, ajánlja Eckhart mester. Először is azt, hogy mert maga a mi atyánk nem tartalmaz ilyesfélét. Másodikként, hogyan kérnénk éppen azt, amiről azt tanítják, hogy vegyük semmibe? Mert az örökkévaló Isten nem tartja illőnek, hogy ilyesmit adjon. Mert a mulandók semmik, főleg az örökkévalókra tekintve. A semmiért imádkozni pedig annyi, mint nem is imádkozni. Figyeljük meg, aranyszájú Szent János azt mondja, Isten inkább akarja, hogy szeressék, mint féljék, és ezért hangzik úgy, hogy mi atyánk, és nem úgy, hogy mi urunk. Másodszor, hogy azt mondja atyánk, hogy tudjuk, hatalmat adott nekünk, hogy Isten fiaivá legyünk. ebből következőleg a fiai, akkor örökösei is, aztán pedig, aki azt mondja, atya, ezzel a bűnök bocsánatát is kéri, elfogadja a fiúi helyet, és az örökséget, valamint a testvériséget, amely az egyszülöttre vonatkozóan áll fenn, és ünnepélyes fogadalommal egyként vallja a lélek bőkezű ajándékát. Mindig Isten dicsőségét szeressük, és az ellenkezője felett érezzünk fájdalmat, valahányszor ilyesmivel találkozunk. Miként a gyermekeknél így van ez, ha tulajdon atyukról van szó. Bízunk abban, hogy elnyerünk valamit, hiszen az atyák megszokták hallgatni fiaikat az írás szerint. Kérjetek és adatik nektek, továbbá, amit imáitokban kértek, higgyétek, hogy mindazt meg is kapjátok. Magnus Lerch, német teológus viszont azt állapította meg, hogy azok a szövegek, amelyek túlságosan magától értetődőek lettek, könnyen elnémulhatnak. Olyan sokszor elmondtuk és hallottuk őket, hogy már semmit sem mondanak nekünk. Nem akadékoskodó okoskodásról van itt most szó, hanem rólunk. Az Úr imádsága által mélyüljünk el életünk Istenben. Merjünk ellenállni a sodró kísértéseknek, hogy elhadarjuk az imádságot, és már is eleget tettünk. De kinek kellene eleget tenni? Mondjuk el egyszer és lassan, szavanként, mondatonként megállva. Ilyenkor kimondani is rettenetes, fölcsattan a panasz. De hát nekem annyi fölfogott imádságom van. Valamit nem értettünk meg az imádságban. Nem Isten meggyőzése, hanem önmagam legyőzése. Ez az első. Átadni egész bensőm, indulatom, vágyam. Istenre hallgatni. Verjük ki fejünkből a sok ilyen-olyan néha egészen szigorú fenyegetést, ígéretet, amely megparancsolja, hogy miket kell föltétlenül még elimádkozni, de minden nap. Az imádság leszállítva arra a csodabogyókat, ételeket reklámozó szövegek szintjére, amely szerint, ha ezt szeded, eszed, iszod, kened magadra minden nap, akkor olyan egészséges leszel, hogy a végén nem bírsz majd meghalni. De ezt már a századik kihagyhatatlan, már évezredek óta tudósok által kipróbált ajánlott szerről harsogja a televízió reklámja, meg sok nagyon okos, mi meg felülünk neki. Nos, az imádság nem valamire való, nem eszköz. Élet, kapcsolat, amelybe tisztességgel, hátsó szándék, számítás nélkül lépünk, ahogyan Jézus tanított rá. Nem a mi atyánkra mondta, hogy 70-szer, 7-szer kell elimádkozni és elmondani. Ezt a megbocsátásról mondta. Azt mondják a történészek, hogy talán egyetlen nemzet szellem történetében sem játszott olyan fontos szerepet az Úr halhatatlan imádsága, mint éppen a magyarokéban. Már a legelső írott könyveink egyikében, a 15. századi Müncheni Kódex Evangélium fordításában feltűnik a mi atyánk kissé régies, ódon zengésű szövege. Mi atyánk, ki vagy mennyekben, bocsásd mű nekünk, mű vétetőnket, miként es mű bocsátunk nekünk vétetteknek. És azóta szakadatlanul a magyarok ajkán az Úr imádsága. Már a legelső ismert nevű költőink egyike, a 16. századi ilosvai Selymes Péter Szent Pál történetéről szóló versezetében így ír. Ha ki szíve szerint nem tud imádkozni, annak az tengerre kelletik evezni, ott az paternosztert jól meg tudja tanulni. Mi ugyan nem vagyunk tengeri nép, de azért jól megtanultuk a paternosztert, talán azért, mert ha nincsen is tengerünk, de volt a múltunkban tengernyi szenvedésünk, írta Kunszeri Gyula íróköltő. Úgy tud, mint a mi atyánkot, mondja a népies szólás, de egy másik ilyen néparkon élő közmondás azoknak a szomorú időknek az emlékét idézi, amikor már-már elfelejtettünk imádkozni. hallotta hírét, szokták mondani, a valamiben tájékozatlan emberre, mint az apátiak a mi atyánknak. Mert a török világban bizony sok magyar község teljesen lelkipásztor nélkül maradt. A lakói már csak hírből ismerték a régi imádságokat. Ma sajnos sok esetben tapasztalom, ismét ide jutottunk. Az emberek csak állnak, bámulnak a keresztelőn, esküvőn vagy temetés alkalmával. Legalább most elmondanák az Úr imádságát, mintha az lenne a modern magatartás, ha nem szólalnak meg anyanyelvükön, ahogy anyánk, nagyanyánk tanított megszólalni Isten előtt. Babics Mihály a mi atyánk örök igéit vonja be megrázó erejű versébe az első világháború borzalmai közepette. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Harcokban, bűnökben, szennyekben rád tekint árva világod. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket. A fiatal József Attila egyik versében is imádság megfáradtaknak, benne mélyen ízó vágyakozás. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket, s mi, atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki, csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis megfáradván, dicséreteddel keresünk új erőt, s en magunk előtt is térdet hajtunk mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom. Hogyan imádkozzunk? Márknál, Lukácsnál gyakran szó esik Jézus csöndes imáiról, de ezen esetek egyikében sem értesülünk arról, hogy Jézus, amikor visszavonult egyedül, hogyan és mit imádkozott. Ennek a titoknak, Jézus magányos, csöndes imáinak a bemutatására egyik evangélista sem vette magának a bátorságot. Arra viszont vállalkozik Máté, hogy elmondja nekünk, hogyan és mit kell imádkoznunk. Máté az evangéliumban Jézus imádkozni tanítja egyházát. Felhívja figyelmünket arra, hogy az ima legyen igazi, bensőséges találkozás Istennel, ne imádkozzunk képmutatásból, vagy hogy lássák az emberek. Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógában és a terek sarkán állva imádkozni, hogy föltűnjenek az embereknek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki a rejtekben van, akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. A mi imánk legyen egyszerű és közvetlen megnyílás Isten felé. Fölösleges minden szószaporítás, bőbeszédűség. Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek őt. Aztán kitartóan kell kéréseinket Isten elé terjeszteni. Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki. Ha tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt. A közös imának pedig különös értéke és ereje van. Bizony mondom nektek, ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi is legyen az, megkapják atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Végül pedig mindent igaz hittel, Isten iránti maradéktalan bizalommal kell kérnünk. Bizony mondom nektek, ha volna hitetek, és nem kételkednétek, nem csak a fügefával tehetnétek meg mindezt, hanem ha azt mondanátok ennek a hegynek, emelkedj föl, és vesd magad a tengerbe, megtörténne. Mindazt, amit hittel, imádságban kértek, megkapjátok. Ahogy előbb már említettük, az evangelisták nem vállalkoztak arra, hogy föltárják Jézus csöndes imáinak titkát. Nem mondanak azonban le arról, hogy Jézus imáival kapcsolatban ennél többet is mondjanak. Találunk néhány helyet az evangéliumban, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus mit és hogyan imádkozott, amikor öröm és hála töltött el szívét, és hogyan imádkozott a szenvedés óráiban. Az egyik ilyen imáról Lukács számol be az evangéliuma 10. fejezetében. Jézus elküldi a 72 tanítványt, hogy hirdessék az örömhírt. Körútjuk végeztével visszatérnek Jézushoz, és örömmel beszámolnak arról, hogy milyen sikeres volt az útjuk. Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ekkor Jézus felújongott a Szentlélekben, és így szólt. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és föltártad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és az sem, hogy ki az atya, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus lelkét túláradó öröm tölti el, amikor látja, hogy az örömhírt tanítványai eredményesen hirdették, és hogy ez számukra is milyen nagy örömet és boldogságot jelent. Jézus lelkét mélységes hála tölti el az atya iránt, amikor látja, hogy ezek az egyszerű, lelkes követők a társaiként hirdetik az evangéliumot. És fáradozásuk nem hiába való. Ez az igazán ritka alkalmak egyike, amikor Jézus így dicsőíti Istent saját szavaival tanítványai követői hallatára. Másik ilyen alkalomról János evangélista számol be, amikor Jézus búcsú beszédét mondja. Miután Jézus elmondta a példabeszédét a szőlőtőről és a szőlőveszőkről, beszélt tanítványainak a szeretetről és a világ gyűlöletéről, a Szentlélek elküldéséről. Az elválás fájdalmáról és viszontlátásról. Kijelenti tanítványainak, a világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. És ekkor ismét öröm tölti el Jézus egész valóját, és imádkozni kezd. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, ahogy hatalomban ruháztat fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön. Befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett. Ebben az imában, János evangélista által tolmácsolva, Jézus megfogalmazza küldetésének lényegét, és túláradó örömmel hálát ad Istennek, hogy küldetését sikerült teljesítenie. Az atyát megismertette tanítványaival, megmutatta nekik az jóságát, Isten szerető üzenetét átadta nekik, ők pedig elfogadták azt. Jézust mélységes örömmel tölti el ez, és hálával az atya iránt, és mindebben az atya és a saját megdicsőülését látja megvalósulni. A hála mellett Jézus kér is. imádkozik a tanítványokért, akik hittek benne, és akik szavukra hinni fognak. Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. A hit és a szeretet által megvalósuló egység az, ami a legfontosabb. Ezt kéri Jézus az atyától a tanítványok számára, és az eljövendő nemzedékek számára is, akik a szavukra hinni fognak. Ez az egység az, ami megdicsőíti az atyát, Jézust, sőt a tanítványok közösségét is. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, mint ahogy engem szerettél. Döbbenetes szavak. Az atya úgy szereti a tanítványokat, mint magát, Jézust. A tanítványok között az egység ugyanolyan mély, mint az atya és Jézus egysége. Ezt az egységet látva a világ megismerheti, mennyire szereti az atya Jézus követőit.